és már az elmúlt pár napban a haszonállattartás rejtelmeivel ismerkedtünk, a különböző nyergekkel, nyeregtakarókkal, kötőfékekkel és hasonlókkal, és elég eltávolodtunk a Talmud filozófiai oldalától, de rögtön vissza is kanyarodunk a mai nappal. És tegnap, hogyha visszaemlékeztek, ennek a kanyarnak az oka az volt, hogy annak kapcsán, hogy egy tehénnek, egy ökörnek a szarvai közé lehet-e masnit kötni, vagy pontosabban egy szarvai közé kötött kantárral ki lehet-e engedni a szabadba szombaton. Ennek kapcsán ugye azt mondták a rabbik, hogy ez tilos, ugyanis a tehénnek, az ökörnek nincs erre szüksége. Az ökör az vezetőszár nélkül is kiválóan irányítható. És arról volt szó, hogy Rabbi, szerintem, ha jól emlékszem, Rabbi Hanninom, vagy Rabbi Yochanan tehene mégiscsak így ment ki a szabadba, és emiatt megfették a rabbik, és azt kérdezte a Talmud, hogy hát milyen tehenéről van szó Rabbi Yochanannak, amikor tudjuk, hogy Rabbi Yochanan egy borzasztó gazdag ember volt, 120 ezer tehene volt, hatalmas tehéncsordája. És erre azt mondta a Talmud, hogy valóban itt nem az ő tehenéről volt szó, mert akkor nem egyes számból beszélt volna róla, hanem többes számban, hanem volt egy szomszéd asszonya, akinek a tehenéről beszélünk, és ez a szomszéd asszony követte el azt a vétket, hogy a tehénnek a szarvai közé kötött vezetőszárral kiengedte a tehenét a szabadba szombaton. De akkor miért nevezi a Talmud mégiscsak Rabbi Yochanan tehenének ezt a tehenet? És erre azt mondja a Talmud, hogy tekintettel arra, hogy Rabbi Yochanan volt a szomszéd, és ő figyelmeztethette volna a szomszédasszonyt, és ezt nem tette meg, akkor a szomszédasszony bűnös tehene, az Rabbi Yochanan nevét kapta meg. Rabbi Yochanan a nevére vette ezzel, akarva, akaratlanul a tehenet is, meg a vétket is. Miért van ennek jelentősége? Mert, és itt jön a nagy kanyar, mert ebből látjuk, hogy ha valakinek van lehetősége arra, hogy megakadályozza, hogy valaki más vétkezzen, és ezt nem teszi meg, lenne lehetősége arra, hogy figyelmeztesse fele barátját arra, hogy ne kövessen el valamilyen bűnt, és ezt nem teszi meg, akkor ő is osztozik abban a felelősségben, amit a fele barátja tesz. Tehát van egy kollektív felelősség, van egy olyan felelősség, ami kötelez bennünket arra, hogy ne maradjunk közömbösek, és felhívja a figyelmünket arra, hogy a közöny az legalább olyan nagy probléma, vagy ha nem is olyan nagy, de az is részese annak a problémának, mint maga a bűn. És erről lesz szó a mai nap, ahogy az előadás a siur címéből is láthatjátok, hogy milyen felelősségünk van nekünk, más emberek, felebarátaink, embertársaink vétkeivel, botlásaival kapcsolatban. Úgyhogy a mai nap végig erről lesz szó, illetve szó lesz arról, hogy mi a kapcsolat a bűn és a halál között, van-e halál bűn nélkül, és szó lesz különböző olyan bibliai figurákról, alakokról, akik látszólag bűnt követtek el, és a Talmud mégis megpróbálja valahogy megmagyarázni a bizonyítványokat, és valahogy kihozni azt, hogy ez a bűn, amit látszólag elkövettek, mégsem volt olyan súlyos bűn. Ez lesz majd a DAF-nak a végén. Nos, igazából a 54-es lap alján tartunk. Ki hada amarab chanina, majdik szíva sembe mispat javaim zikne, amolyve szarab. Azt mondta ennek kapcsán Rabbi Hanina, mi az oka annak, hogy Ézsaiás könyvében azt mondja, az örökkévaló ítélkezni fog a nép vénei és vezetői fölött. Erre azt kérdezi Rabbi Hanina, im szarim hatu, ha a nép vezetői vétkeztek, akkor miért kell, hogy a vének fölött is ítélkezzen? A vének az itt az igazakra, a cádikokra vonatkozik. Mert hatu, mit vétkeztek ők? A nép vezetői Ézsaiás korában vétkesek voltak, ez világos. Ezért jár nekik az ítélet, de mit vétkeztek? A nép igazai. Elejémal a szkénim sölöi mihuba szarim, azt mondja a Talmud, ez a vénekre vonatkozik, akiknek lett volna módjuk, hogy megakadályozzák, hogy figyelmeztessék a nép vezetőit, és ezt nem tették, és ezért ők is osztoznak a vezetők által elkövetett bűnben. Rav Yehuda havi Yassif kamei de Shmuel, Asya hi itasa katsafcha kamei. Ennek kapcsán meséli a Talmud, hogy egyszer Rav Yehuda Shmuel előtt, a mestere előtt ült, és éppen egy Bédinben voltak. A Bédin ugye az a bíróság, egy bírósági ülés volt. Katsafcha kamei, jött egy asszony, és elkezdett kiabálni, és jajbeszékelni mindenféle igazságtalanság kapcsán, ami vele szembe el lett követve. Lőj hava másgöhbé. Shmuel pedig átnézett rajta, nem vette figyelembe. Amer lejjlői szavarla már ojtem oznaim zákasz dolgám hunyikra vele jön. Erre azt kérdezte Rav Yehuda a mesterétől, mond, mester, te nem azonosulsz azzal a mondattal, ami a példabeszédekben áll, hogy aki fülét bedugja, és nem hallja meg a szegény kiáltását, majd az ő kiáltása sem fog meghallgattatásra találni? Magyarul, mi az oka annak, hogy nem figyelsz oda ennek a szerencsétlen asszonynak a jalveszékelésére, és nem próbálsz segíteni rajta? Ha így teszel, akkor azt tanítja nekünk Salamon, Mislében, példabeszédekben, hogy majd az az ember, aki elfordítja magát, elfordítja a fülét, a szegény, a rászoruló jajveszékelésétől, majd ő maga is ilyen helyzetbe, ha kerül, az ő kiáltását se fogják meghallani. Amelei sinan a reisek bekriri. Reise de reisek bekhamimi. Erre azt mondta neki, Shmuel, te nagy okos, magyarul ezt így fordítanánk, sinana, te nagy okos, a te fejed az hideg vízben lesz megmosva, de a fejed feje forró vízben. Ha Yassif már ukva avbézdin, mert ott ült ukva a Bédinnek, a bíróságnak a feje. Ugye mit akart ezzel mondani? Azt akart mondani, hogy igaz, hogy én vagyok a te mestered, és én vagyok az, aki a te szemedben tehetnék valamit a helyzet rendezése érdekében, de itt ül valaki, aki még nálam is nagyobb, az én fejem feje, és igazi felelősség az őt terheli. Az én fejemet hideg vízben fogják megmosni, az ő fejét pedig meleg víz, forró vízben. Szóval az ő felelőssége még nagyobb, mint az enyém. A te fejedet, magyarul engem, hideg vízben fogják megmosni, az ő fejét forró vízbe fogják megmosni. Bész David, Dixiv, Bész David, Kajamár Hashem, Dinala Bojker, Mispat, Vy, Cilu, Gazul, Miyad, Öysek, Pentejceke, Isra, Moszjúva, Árava, Én, Mechábe, Mipne, Rajamál, Elejchem, és idézett is egy mondatot Jeremiásból, ami erre vonatkozik. Oké. Ha már itt tartunk, és arról van szó, hogy milyen nagy a felelőssége a vezetőknek, abban, hogy a vezetőknek, az igazaknak, azoknak, akiknek van ráhatása a dolgokra, hogy visszatartsák a népet, vagy visszatartsanak egyedeket attól, hogy vétkezzenek, ennek kapcsán egy pár további idézetet fogunk, egy pár további történetet fogunk idézni. Amellereb zélereb szimon, lechuchanni már lehanné de vére is galusza. Azt mondta egyszerebb zélereb szimonnak, uram, itt az ideje, hogy megróljad a diaszpóra fejének házanépét. Ugye azok a diaszpóra feje volt a zsidóság, a zsidó közösség vezetője Babilóniában, és az ő házanépe egy kicsit, ahogy szokott lenni, a ház urának hatalmát a saját javára hajtotta, és visszaélt a helyzetével. És erre azt mondta a Zéra, Rabbi Simonnak, itt az ideje, hogy kicsit figyelmeztesd őket, hogy vegyenek vissza egy kicsit. Amelej, lome kabli minaj. Erre azt mondta neki, na sajnálom, én próbálom őket figyelmeztetni, de nem hallgatnak rám. Amelej, afagav de lome kablej, lechuchuni már. Erre azt mondta neki, Rabbi Zéra, oké, de akkor is, ha nem hallgatnak meg, a próbát azt meg kell tenni, meg kell próbálni figyelmeztetni őket. Nem vonhatod ki magad a felelősség alól. De amár Rabbi Ácha, Rabbi Chanina, Möylem, Lajatosz, Amida, Tojvá, Mi Piakadosh, Borcha, Vi Chazerba, Lera, Chuc, Mi Davarze. Mert azt tanította nekünk Rabbi Ácha, Rabbi Chanina, hogy soha nem volt olyan eset, hogy az örökkévaló ígéretet tett volna valami jóra, és azt visszavonta volna, kivéve ebben az esetben. Van egy olyan alapelv, hogy az örökkévaló a pozitív ígéreteit nem vonja vissza, a negatív ígéreteit visszavonhatja. Ugye ez egy nagyon érdekes alapelv, és különben a proféciával kapcsolatos, mert a Tóra magyarázók Mózes 5. könyvében, ahol leírja Mózes, hogy mitől lesz valaki proféta, honnan tudjuk, hogy valaki proféta, aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy ha valaki szent életű, esik tovább, és valamit mond, hogy meg fog történni, és az meg is történik, egyszer, kétszer, háromszor, akkor ez jele lehet annak, hogy ő egy proféta. És a kommentárok azt mondják, ez csak akkor van így, hogyha egy... Tehát akkor ez jele annak, hogy ő proféta. Viszont, hogyha azt mondta, hogy valami meg fog történni, és ez nem következett be, akkor kiderül, hogy ő egy hamis proféta. És a kommentárok azt mondják, hogy mikor igaz az, hogy a valamit megígért, és ez nem következik be, akkor az a jele annak, hogy ő egy hamis proféta, akkor, hogyha az ígéret, amit tesz Isten nevében, az egy pozitív kimenetelő ígéret. Mert hogyha ez egy negatív kimenetelő ígéret, akkor könnyen lehet, hogy Isten, látva, hogy az emberek megjavították viselkedésüket és útjaikat, visszavonja ezt a negatív dekrétumot, ezt a negatív ígéretet. Viszont a pozitív dolgot soha nem vonja vissza. Isten azt mondja, hogy valami jó fog történni egy proféta által, akkor az a jó, az be fog következni. Egy kivétel van. És mi ez az egy kivétel? Hogyha az a bűn, ami miatt visszavonná ezt a jót, az egy olyan bűn, ami nem is az én bűnöm, hanem annak a bűne, hogy én nem figyelmeztetem embertársamat arra, hogy ne vétkezzen. Nagyon minden más bűn, az nem tud elég erős lenni ahhoz, hogy a velem kapcsolatos, vagy a velünk kapcsolatos pozitív vissza legyen vonva. De ha ez a bűn, ez tulajdonképpen annak a bűne, hogy más bűnét nem akadályozom meg, akkor az olyan erős, hogy még egy velem kapcsolatos pozitív ígéretet is vissza tud vonni. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Most ahhoz, hogy ezt megértsük, amely most egy viszonylag hosszú magyarázat fog, egy hosszú történet fog következni, egy történetnek az értelmezése. Ehhez, ha megengeditek, akkor egy kis kitérőt tennék, és Ezékiel könyvének a 9. fejezetéről beszéljünk egy pár szót. Ugye Ezékiel, ugye Heszkel a Navi, proféciálta, hogy mi fog történni, hogyan fog Jeruzsálem elpusztulni Izrael népének bűnei miatt. És a 9. fejezet leírja azt, hogy az örökkévaló által küldött pusztító angyalok, azok hogyan pusztítják el Jeruzsálem népét. És a történet leírja, hogy megjelenik 6 férfi, ez a 6 férfi, ez tulajdonképpen 6 pusztító angyal, és Isten azt mondja nekik, hogy írjatok föl, mindenki, menjetek végig a városban, és jelöljetek meg minden férfiút, a jókat és a rosszakat, és pusztítsátok el a rosszakat. Az egyszerű olvasata ennek a történetnek az az, hogy a Jeruzsálem bűnös lakói halnak meg. A Talmud úgy fogja értelmezni ezt a történetet, hogy tulajdonképpen kezdetben valóban Isten azt mondta, hogy a jókat kell megtartani és a rosszakat elpusztítani, de a végén Isten mégiscsak úgymond meggondolta magát, és végül nem csak a rosszakat, hanem az igazakat is elpusztították ezek a pusztító angyalok. Ha megnéztek, gyorsan felolvasom ezt a 9. fejezetet, összesen 11 mondatból áll, és nagy hangon kiáltott fülem hallatára mondván, közeledjetek a városnak büntetői, és kikinek pusztító eszköze a kezében. És íme 6 férfi jött a felső kapu felől, amely északra fordul, és kinek-kinek zúzó eszköze a kezében, egy férfi pedig közöttük lembe volt öltözve, és írószer a derekán, jöttek és megálltak a rézoltár mellett. Isten, Izrael istenének dicsősége pedig elvonult a kerubról, amelyen volt a ház küszöbére, és szólította a lembe öltözött férfit, kinek derekán írószer volt. Ugye ez a hat férfi, ahogy majd a kommentárokban látni fogjuk, ez a hat férfi, ez hat pusztító angyal, akik azért jöttek Jeruzsálembe, hogy Jeruzsálem bűnös lakóit megbüntessék. Akinek a férfi, akinek az írószer volt a derekán, az ő feladata lesz pedig, hogy megjelölje a város lakóit, a bűnösöket és az igazakat. És ez, ahogy látni fogjuk, ez Gábriel angyal a Talmud magyarázata szerint. És a következőt mondja neki Isten. És szólt hozzá az örökkévaló, vonulj át a városon, és jegyez jegyet azon férfiak homlokára, akik sóhajtanak és nyögnek, mind az utálatosságok miatt, melyek benne elkövettetnek. Amazokhoz pedig mondta fülem hallatára, vonuljatok át a városon, ő utána, és verjetek, ne sajnálkozzék szemetek, és ne kiméljetek. Ugye egyszerűen a szöveget egyszerűen olvasva, itt azokat a férfiakat kellett, azokat az embereket kellett megjelölni, akik igaz emberek voltak, ugye, akik sóhajtanak és nyögnek a gonoszság miatt, ami következik. Ugye ki szólt sóhajtozni és nyögni, az, aki sajnálja, hogy rossz dolgok történnek. Őket megjelöljük, ők nem fognak elpusztulni, de azok, akik vétkesek, azok viszont el fognak pusztulni. Egy apróság, ami a magyar szövegben nem jön át, hogy ez a jel, amit a fejükre kellett írni, ez egy táv betű. A táv, az jelenthető, hogy ezt is, hogy jel, de az ugye a Héber ABC utolsó betűje. És erről majd lesz külön szó, hogy ez miért, mi ennek a jelentősége. Vént ifjút és hajadont, gyermeket és asszonyokat öljetek meg pusztításra, de senkihez, akin a jegy van, ne közeledjetek, és szentélyemen kezdjétek. És megkezdték azon vén férfiakon, kik a ház előtt voltak. Magyarul azt mondja, hogy az ártatlanokat is meg kell ölni, asszonyokat, gyermeket, mindenkit, csak azt nem, akinek a fején a jel ott van, hogy ő egy igaz ember. És aztán azt mondja, a szentélyemen kezdjétek. Majd látni fogjuk, hogy itt a Talmud azt mondja, hogy itt van a fordulat, mert a szentélyemen az egyszerű jelentése az az, hogy azokon, akik a szentélyben szolgáltak, ugyanis az angyalok a szentélyben, Jeruzsálem centrumából kezdték el a vonulást, és kik voltak az elsők, akik útba jöttek, azok a léviták és mások, akik a szentélyben szolgáltak. De a Talmud azt fogja mondani, hogy a szentélyemen kezdjétek, az nem egyszerűen azt jelenti, hogy azok, akik a szentélyben szolgáltak, hanem azok, akik az én szentélyeim, magyarul az igaz emberek. Tehát itt Isten megváltoztatta a véleményét, és már azokat is áldozatként jelölte meg, akik amúgy igaz emberek voltak. És megkezdték azon vén férfiakon, akik a ház előtt voltak, és szólt hozzájuk, tisztítsátok meg a házat, és töltsétek meg az udvarokat megölettekkel, menjetek ki, és kimentek, és vertek a városban. És volt midőn vertek, én pedig megmaradtam, leborultam arcomra, kiáltottam, és mondtam, ez ugye maga Ezékiel saját magáról beszél, jaj, Uram, örökkévaló, el akarod-e pusztítani Izrael egész maradékát, midőn haragodat kiöntöd Jeruzsálemre? És szólt hozzám, Izrael házának és Jehudának bűne felett igen nagy, megtelt az ország vérontással, és a város telve van joghajlítással, mert azt mondták, elhagyta az örökkévaló az országot, és az örökkévaló nem lát. De az én szemem sem fog sajnálkozni, és nem fogok kímélni, útjukat a fejükre hárítom, és íme a lembe öltözött férfikinek derekán az írószer volt, választ hozott mondván, tettem mindaszerint, amit parancsoltad nekem. Ugye ez a fejezetnek a vége. Magyarul Isten haragja azért pusztított, mert Jeruzsálem népe elfelejtette az örökkévalót. Oké, visszatérünk akkor most a Talmudhoz. Mit mond itt a Talmud? Hogy íme az ekletáns példája annak, hogy Isten tesz először egy ígéretet, azt ígéri, hogy az igazakat nem fogja elpusztítani, ezért mondja Gábriel angyalnak, hogy jelölje meg őket, és utána mégiscsak elpusztítja az igazakat is. Miért? Ahogy majd a értelmezés végén kiukadunk. Azért, mert az igazaknak az volt a bűne, hogy hagyták, hogy a város népe ilyen romlottságba hajoljon. Pedig figyelmeztetniük és visszatartaniuk kellett volna a közösséget a vétkezéstől. Amár lelkodos Barhole Gabriel, a következőt mondta Gabriel angyalnak Isten. Lehurus samán mitzkonsel cedikim tovsel deja. Menj, és tintával jelöld meg a táv betűvel az igazak homlokát. S lő is latúba hemma lachicha bala, hogy a pusztítás, pusztítás angyalai ne tudják őket bántani. Bár mitzchom sel resoim, tav sel dam. Kedése is lőtúba hemma lachicha bala. Itt egy extra elembe jön, azt mondja a Talmud, és a gonoszak homlokát is jelöld meg, hogy őket viszont bántsák az angyalok, a pusztító angyalok. A kommentárok megjegyzik, hogy érdekes, egyrészt, hogy miért kéne megjelölni. Ugye a szövegből nem úgy tűnik, hogy a gonoszokat is meg kell jelölni, hanem csak az igazakat. Egyrészt miért kellett megjelölni a gonoszokat? Ugye megjelölöm az igazakat, akkor abból már tudom, hogy mindenki más az nem igaz, hanem gonosz. Másrészt pedig honnan van a szövegben arra utalás, hogy nem csak az igazakat, hanem a gonoszokat is meg kellett jelölni. Erre mi a válasz? Az egyik válasz az, hogy magában a szövegben érdekes módon a négyes mondatban, amikor a megjelölésről van szó, akkor azt mondta, jegyezd azon férfiak homlokára, akik sóhajtanak és nyögnek mind az utálatosságok miatt, melyek benne elkövettetnek. Mi a kifejezés, amit használ? Sóhajtanak és nyögnek. És azt mondja a komment, a taszkod, sóhajtanak azok az igazak, azok, akik sóhajtanak a vétkek miatt, akik sajnálkoznak, hogy az emberek vétkeznek, és akik nyögnek, azok pedig azok, akik vétkeznek, és majd a pokolban nyögni fognak. Szerintem itt akkor nem, itt két külön csoportról van szó. Vannak, akik sóhajtanak, és vannak, akik nyögnek. És ez két ellentétes csoport. Miért kell megjelölni az igazakon túl a gonoszokat is? Aztán vannak a közepesek. Vannak, akik nem vétkeznek, de nem is igazak. És őket alapból nem kell elpusztítani. Itt a felelősség, és ez nagyon érdekes, a felelősség az elsősorban a gonoszokon van, és aztán majd ki fog derülni az igazakon is, bizonyos szempontból még jobban, mint a közepeseken. Mert az igazaknak nagyobb a felelősségük, hogy ők nem figyelmeztették a gonoszokat, mint a közepesek. Hogy az ember nő, hogy az ember egyre nagyobb lesz, egyre magasabb szintre kerül, úgy nő a felelőssége is a másoknak a vétkeivel kapcsolatban. Oké. Szóval akkor jelöld meg az igazakat is, és jelöld meg a gonoszokat is. Amram midászat délif nélkodos barhu. Erre megszólalt az ítélet hangja az örökkévaló előtt. Ribajnese lajlam, man istánu eilu meilu. Örökkévaló, a világ királya. Miben mások az igazak, mint a gonoszok? Amarla, halalul cadikünk murim, valalul sajnk murim. Mert azt mondta az isteni hang, hogy hát ezek igazak, ezek meg gonoszok. Hogy mi a különbség? Amra le fondav ribainese lajlam. Hajja be jadam le machais, ve laj michu. Erre azt mondta, világok ura, ezek az igazak ugyan, de lett volna lehetőségük, hogy figyelmeztessék a városuk népét, hogy ne vétkezzenek, és nem tették ezt. Amra golui ve adua le fonais, im michu bahem laj kablumem. Erre azt mondta, Isten, jó, de én tudom, hogy hiába figyelmeztették volna a gonoszokat, a gonoszok nem figyeltek volna rájuk. Amar le fanavri bajnese lajlam, im le faneha galuj, la hemmi galuj. Mert azt mondta neki a ítélet hangja. Világok ura, lehet, hogy te, aki látod a jövőt, te látod azt, hogy a gonoszok nem hallgattak volna rájuk. De ők honnan tudták azt, hogy a gonoszok nem hallgatnak rájuk? Magyarul ők nem tudhatták, hogy az ő figyelmeztetésük nem fog hallgató fülekre találni. Úgyhogy meg kellett volna tenniük, ami tőlük telik. Figyelmeztetni kellett volna őket. Hajnudik szív, zakén, bahur, psula, tafen, nosim, tahargulle máskisz, vál kolaser, alá, vál tovált igosú. És erről szól az a mondat, ami úgy hangzik, hogy ne sajnálkozzék szemetek, és ne kimélyetek vénit, ifjút és hajadon, gyermeket és asszonyokat öljetek meg, de senki ez, aki ne jegy van, ne közeledjenetek. Ugye az elején az volt az utasítás, hogy az igazakat nem szabad megölni. És aztán a végén, a következő mondatban mégis azt mondta, és szentélyemen kezdjétek. És azt is mondja utána, hogy és megkezdték azon fém férfiakon, kik a ház előtt voltak. Tanulám Jöjszef, áltikra migdós jellemek a dusáj. És nem úgy kell olvasni ezt a szöveget, hogy szentélyemen, ami már a szentélyházán, hanem a szentélyemen azokon, akik az én szentjeim. Tehát az igazakon. Én lubné adom se kímeszatajra kullame alefet taf. Ezek azok az emberek, akik átorzéik, aleftől tafig, megtartják az egész tórát, és mégis rajtuk kezdték a büntetést. Magyarul Isten visszavonta azt, amit az eredeti utasítás volt, és mégiscsak büntetni kellett az igazakat is, és nem csak a gonoszokat. Umiáv, inné, és a sisan, nosin, bajmi, derechsár, elnyéne, sem afnec, fajnem, isklimec, bajmi, jadav, isekhabbe, szöjjhám, lagos, abádni, mi kezdsz, szöjjhám, azt mondja, jadav, amdor, szöjjhám, ez bajhám, ha is ez. Most ugye a Talmud még egy kicsit értelmezi ezt a szöveget, ugye azzal kezdődik a 9-es fejezet, hogy 5-6 férfi, és megálltak a rézoltár előtt. Ugye ez a rézoltár, ez volt a központi oltára a szentélynek, már a Mózes idején, a Mózes által épített szentély sátornak is. Igen, ám csak itt már egy olyan időszakról beszélünk, amikor Salamon megépítette az állandó szentélyt Jeruzsálemben, és onnan már nem részből volt ez a központi oltár, hanem kőből. Mizbachnacha is ez mihába. Hol volt itt rézoltár? Amel akadus borchu, jesz chilmi makim saimrim sira lefonai. Azt mondja, a Talmud úgy kell ezt érteni, hogy kezdjétek a rézoltártól, kezdjétek az oltártól, ami előtt részhangszerekkel játszanak, zenélnek a leviták. És ezért hívja a rézoltárnak. Magyarul megint csak a cádikokon kell kezdeni. Máinin husisa anosim. Erre azt kérdezi a Talmud, jó, akkor még azt is tisztázok, ki ez a hat férfi? Azt mondtuk, hogy itt a hat férfi hat pusztító angyalt jelent. Amar Rav Chisda azt mondta, ez a hat angyal, ez a kecef, harag, af, düh, chéma, méreg, máshisz, pusztítás, sáber, törés. Ugye itt ez a hat angyalnak a neve. Ugye itt az angyalok, ahogy erről már többször beszéltünk, és ebből is kiderül, ez tulajdonképpen nem más, mint Isten megnyilatkozásai, vagy Isten tulajdonságai. És ez a párbeszéd is, ami itt folyik az ítélet hangja és Isten között, ez tulajdonképpen olyan, mint különböző isteni attribútumok, különböző isteni tulajdonságok, amik egymással szembe kerülnek az igazságos ítélet kapcsán. A Talmud azt is kérdezi, mi az a taf? Ugye azt mondta Gábriel angyalnak, hogy a jel, amit a gonoszok, vagy az igazak fejére kell, igazak és az értelmezés szerint a gonoszok fejére is kell rajzolni, az a taf betű. Miért épp a taf betű? Máisna taf, miért éppen a taf betű? Amar Ráv taf tehaje, de taf tomusz. Azt mondta Ráv azért, mert ez az a betű, amivel két szó is kezd, két héber szó is kezdődik, és mind a kettő kapcsolódik a történethez. Kezdődik a távval a tomusz, a haj meg kifejezés, és kezdődik a távval a tehaje, az éljél kifejezés. És mivel az igazaknak az homlokára is a távot írták, és a gonoszoknak a homlokára is a távot írták, és mind a kettőre illik ez a táv, mert az egyik arról szól, hogy éljél, a másik arról szól, hogy halljál meg, ezért a táv betű volt a jel. Shmuel amar tamos chusavais, Rabbi Yochanan amar tochins chusavais. Shmuel másképp értelmezi, hogy miért a távval kezdődik, mert a táv annak a mondatnak az első betűje, hogy vége van, elfogyott az ősatyák érdeme, mert vissza fogunk tenni, ez mit jelent. De mi Jochanan pedig azt mondja, könyörületet hoz az ősatyák érdeme. Mindjárt tisztázzuk, hogy mit akarnak ezzel mondani. És Lakis már tav szöjv hajszma is alkadás barhu, és Lakis pedig azt mondja, hogy a távbetű az Isten pecsé, ítélet pecsétjének az utolsó betűje, de amár Rabbi Hanina hajszma is alkadás barhu emez. Ahogy Rabbi Hanina tanította, hogy az örökkévaló ítélet pecsétjén az van írva, igazság. Ugye a héberül az a szó, hogy igazság, az emet, ami nagyon érdekes. Héberül az a szó, hogy igazság az emet, ami nagyon érdekes, mert ez három betűből áll. Alef, mem, taf. És ha megnézzük ezt a három betűt, akkor az alef az az első betűje a héber ABC-nek, a mem az a középső betűje a héber ABC-nek, és a taf
az az utolsó betűje a héber ABC-nek. És ezért mondja a Talmud, hogy a Táf az Isten pecsétjének az utolsó betűje, mert ennek a három betűs szónak ez az utolsó betűje. Miért emesz? Miért az igazság, az örökkévaló pecsétje, és ez az igazság szó, miért egy, az első, a középső és az utolsó betűből áll? És akkor erre van mindenféle nagyon szép magyarázat, hogy az igazság az olyan, ami mindenütt igaz, nem csak egy bizonyos kontextusban igaz. A másik az az, hogy ez kifejezi azt, hogy Isten végtelenségét, vagy Isten végtelen kiterjedését. De mindenképpen ezért a táv betű, ezért van jelentősége, és ezért a táv betű volt a jel. Nem Shmuel ben Nachmeni, amár élubni adom, se kímesz a törém állatkulom állat, a táv. Nem Shmuel pedig azt mondja, hogy azért a táv, mert ez arra utal, hogy azokat az embereket kell jelölték meg ezzel a betűvel, akik a Tórát megtartották A-tól Z-ig, Aleftől Tafig. És ezért a táv került a homlokukra. Amíg megtartották Aleftől Tafig, az ugyan szerinti, mint A-tól Z-ig a magyarban, hogy teljességében, hogy minden részletre odafigyeltek. És azt mondta Shmuel, hogy mit jelöl ez a Taf betű, ugye több magyarázat is volt, hogy miért a Taf betű volt az, amit a homlokukra kellett rajzolni. És azt mondta Shmuel, mert ez arra utal, hogy bevégzett az ősatyák érdeme. Ugye mit jelent ez, hogy bevégzett az ősatyák érdeme? Ez egy visszatérő elem, már ugye Mózes történetében is szerepel, hogy amikor a zsidók vétkeznek, és Mózes szeretne megbocsájtást nyerni a népének, akkor arra hivatkozik, amikor minden érve elfogyott, akkor arra hivatkozik Isten, hogy jó, lehet, hogy ezek vétkesek és bűnösek és minden, de nézd meg, hogy milyen nagyszerű ősatyáik voltak, milyen kiváló emberek voltak, Ábrám, Izsák és Jákob, és ezeknek annyi érdeme van, hogy az ő érdemük azért védelmet kéne, hogy biztosítson a leszármazottaknak is. Igen ám, de van egy pont, amikor már ezt a kreditet is teljesen lehívjuk. Vége van, elfogy. És erre mondja a Shmuel, vége van. Befejeztük, most már az ősatyák érdeme is ki lett használva, és már ott sem maradt semmilyen kredit. Mikor lett vége ennek? Mikor használtuk el az ősatyák érdemét? Omar Rav erre azt mondta, most itt lesz egy kis vita, hogy mikor fogyott el az ősatyák érdeme, de mindenki nagyjából az első szentély pusztulása előtti környéki időszakot mondja. Mi ma is, hogy Siában beéri, ugye, hogy Siában beéri idejében, hogy Siában beéri, az Izrael királyságában volt egy proféta. Ugye tudjuk azt, hogy Salamon után a zsidó állam az két részre oszlott. Az egyikben volt a 11 törzs, és a másikban pedig Jehuda törzse. És egyik volt Izrael királysága, a másik Judea királysága. Izrael királysága a benne lévő 10 törzsel az körülbelül 100 évvel az körülbelül 100 évvel Júda királysága alatt elpusztult. És az egyik utolsó profétája az volt Hosea ben Beri. És Hosea mit mond a második fejezetében? Ugye van egy ilyen könyv a Héber Bibliában, a Tanárban, a Hosea könyve. Azt mondja, a galees navlusza leéné maho veho vi isloici lenomiodi. Isten azt üzente, ki fogom tárulni a bűneit minden szeretője előtt, és senki nem lesz, aki megmentse őt. Ugye mit akar ezzel mondani? Hogy már az a kredit is, ami az ősatyák érdeme lenne, az is elfogyott, senki nem tudja majd megmenteni a felelősségtől, mert még korábban a felelősségtől meg tudta menteni a népet az ősatyák érdeme, de már ezt a kreditet is lehívták, vége van. Tehát ezért azt mondja, hogy Shea idejében lett ennek vége. Shmuel amár mis mecha zael, Shmuel pedig azt mondja, hogy nem, hanem Hazael király idejében lett vége lett lehívva véglegesen az összes kredit, még az ősatyák érdemei is. Ugye Hazael az egy arámi király volt, egy arámi hadvezér, vagy király, ugye a mai Szíria területén, és körülbelül időszámítás előtt 800-900 környékén, és ő már elkezdte egy kicsit harabdálni Izrael királyságát, ugye ami, ezt úgy kell elképzelni, Izrael királysága volt északon, Judea királysága volt délen, és ő már elkezdett különböző részeket kiharapni Izrael királyságából, ahogy a királyok könyvében olvassuk. Chazael melech Aram, Chazael, Aram királya, Lachac es Israel kalyamegye Ahaz, az szorongatta Izrael királyságát Joachaz király idején. Joachaz ugye az Izrael királyságának egy király volt. Ukszív. És a következőt írja ezzel kapcsolatban a folytatásban. Johana sem oiszom jelechmén nyifen eléhem, le mám brisszesz a vrolmi szickafiák ő. De Isten megkönyörült népén, és megvédte őket a szövetsége miatt, amit Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött, vagy loj ava is hiszom, és nem hagyta, hogy elpusztuljanak, vagy loj is lichom már panavárától, és nem vetette el szeme elől őket egészen mostanáig. Magyarul, Árám király nem tudta elfoglalni Izrael királyságát, Isten megmentette Izraelt ettől a veszedelemtől. Mert megemlékezett Ábrahám, Izsák és Jákob szövetségére, és nem pusztította el őket egészen mostanáig. Erre azt mondja, talán egészen mostanáig, de mostantól már elfogja. Magyarul ez volt az utolsó kredit, amit le lehetett hívni. Rebbe Jehoshua ben Lévi azt mondja, mi mi Eliahu? Eliahu idejében. S nem már, vagy hibáló isza mincha, vagy higás Eliahu, a novi. Eliahu története, ugye, ami jóval korábban van. Ott ugye Eliahu, ugye egyik legfontosabb története, az amikor tetemre hívja Bál profétáit, és azt mondja nekik, hogy gyertek, és tegyük, próbáljuk ki, hogy kinek az istene igaz, a ti istenetek, vagy a mi istenünk, mind a ketten építenek egy-egy oltárt, és ugye a próba az, hogy melyik oltára fog leszállni az isteni tűz. És ugye a történet vége, hogy Illés oltárára száll le, de amikor Illés imádkozik, és arra kéri Istent, hogy nehogy cserbe hagyja most, nehogy beégjen, hanem inkább jöjjön le a tűz, de ne égjen be, tehát nehogy beégjen, ne az történjen, hogy az ő oltárára száll le a tűz az égből, akkor a következő kép imádkozik. Vagy jöjjön, mert a semmelő kiávra, mit szokva is szól, azt mondta az örökkévaló Isten, Ábrahám, Izsák és Izrael istene, ha jami vadákját előkébe is szól, ma fogják megtudni, hogy te vagy Izrael igaz Isten, neve Niavdecha, és én vagyok a te szolgádod, Varcha, azt hiszi, és a te szavadat tettem, kolad varima éle. És itt hivatkozik Ábrahámra, Izsákra és Jákobra, de ez az utolsó alkalom. Innentől fogva már Ábrahám, Izsák és Jákob érdemei megszűnnek. És végül egy negyedik vélemény, Rabbi Yochanan amár mi méhez ki jó, Hiszkiáhu király idején, Hiszkiáhu ugye Hiszkiáhu király, Judea királyságának volt a királya, és az ő idejében pusztult el az északi szomszéd Izrael királysága, és majdnem elpusztult Judea királysága is, de még kicsit több mint 100 év hosszabbítást kaptak. Ugye Sanherib már körbevette Jeruzsálemet, és végül egy csodam útján az ostrom félbeszakadt, és visszavonult, Izrael királysága 10 törzsel eltűnt, és Judea királysága pedig megmaradt. Mit mondott Hiszkiáhu idején Ézsaiás proféta, le már be a Misrau le Salaim én kéc, a kiszé David Válmál Máhtaj, a nagy hatalom és a béke végtelen Dávid házának trónján, le Hachina iszó le Szádobe Mispatubbe Cdaka, hogy támogassa azt Isten igazsággal és jótékonysággal mostantól mindörökké, Kinász a sem coka és tájsz az ajsz, az örökkévaló kedvéért cselekedik mindez. Magyarul itt már nem említi Ábrahám és Izsák és Jákob kedvét, vagy érdemeit, hanem azt mondja, hogy csak azért, mert Isten ennyire jókedvű, vagy nem, ennyire könyörületes. Mert már nincs itt Ábrahám, Izsák és Jákob, ezt már lehívtuk, ennek vége. Jó, akkor ezzel tulajdonképpen tisztázódik, hogy négy vélemény is van, hogy mikor lett véglegesen lehívva az összes kredit, a fölmenőink és őseink összes kreditje. Ugye ez egy nagyon érdekes gondolat. Önmagában az, hogy tényleg ez megjelenik, mint egy gondolat, hogy én hivatkozhatok a felmenőim érdemeire. Az ember abból indul ki, és a Tórában is gyakran szerepel ez, hogy az ember a saját dolgaiért felelős. Mind negatív, mind pozitív értelemben. Ha én vétkezem, akkor csak a saját vétkeimért kaphatok büntetést. Ha én nekem érdemeim vannak, csak a saját érdemeim számítanak. Az, hogy mit tettek az őseim, az nem számít. De mégis az is megjelenik, és ez tulajdonképpen a központi eleme ennek a mai tanításnak, hogy valamilyen kölcsönös felelősségem van, tehát hogyha az embertársaim vétkeznek, a családom vétkezik, a házam népe vétkezik, akkor én nem vonhatom ki magam a felelősség alól, nem mondhatom azt, hogy mosom kezeimet, nekem semmi közöm ez az egészhez, mert magamért felelek, mert van, mégiscsak, össze vagyunk kötve, van mégiscsak egy kölcsönös felelősség. A másik oldalról viszont, ahogy van kölcsönös felelősség, úgy van valami fajta értéke azoknak az érdemeknek, amiket nem én követtem el, de a közösségem követte, a közösségem érdemei, vagy a felmenőim érdemei, Ábrahám, Izsák és Jákob érdemei. Ugye, ahogy Mózes is visszatérően hivatkozik Ábrahámra, Izsákra és Jákobra. De ez nem egy végtelen. A végtelenségig ezt nem lehet húzni. Tehát nem lehet állandóan a felmenőkre hivatkozni, és az elődökre hivatkozni, és a nagypapára hivatkozni, akinek a gyönyörű képe kint van a falon. Ez nagyon szép, nagyon jó, de egy idő után, hogyha teljesen ellentétes a viselkedésünk, a nagyérdemű felmenőink viselkedésével, akkor nincs mire hivatkozni, elfogy az érdem. Most, hogy hol fogy el? Erről van a vita. De hogy elfogy, abban mindenki egyetért. És átkapcsolunk egy ehhez kapcsoló, de egy kicsit más témára, és a halálról fogunk beszélni. A halál az egy negatív dolog. Önmagában egy fontos alaptézis, mert nem egy olyan vallásfilozófia van, amelyik azt mondja, a halál tulajdonképpen egy pozitív dolog. Itt a Földön a fizikai élet az egy korlátolt lét, a halállal pedig felszabadulunk, és elhagyjuk a testünket, és ez milyen jó és milyen kiváló. Igen, ám csak a zsidóság ezzel nem ért egyet, mert attól függetlenül, hogy valóban a lélek a test nélkül szabadabb, de az, hogy ide teremtődtünk, az azt jelenti, hogy itt van valamilyen célunk. Testben van a léleknek célja és jelentősége. És ezért a halál az egy negatív dolog. Ez az oka annak, hogy amiről gyakran beszélünk, hogy a halotti tisztátalanság, a tisztátalanság az úgyfajta az Istennek a hiánya, és a halál az Istennek az ellentéte, az Istennek a léleknek, az Istennek a hiányát jelenti. A következő oldalon a hátrálevő időnkben nagyobb részben arról lesz szó, hogy a halálnak mi az oka. Abból indulunk ki, hogy a halál oka a bűn. Ha én eltávolodok Istentől, akkor automatikusan úgymond az életet csökkentem magamban, és ezért fogok meghalni. És erre mondja azt Rav Ami, én misszabölöj hejtve ennyi szurimbölöj alvan. Nem létezik halál bűn nélkül, és nem létezik fájdalom, szenvedés vétek nélkül. És ezzel nem mindenki ért egyet, és most egy vita következik, hogy ez tényleg így van-e vagy sem. De előbb Rav Ami megmagyarázza, hogy mire építi ezt a kijelentést. Én misszabölöj hejtre, Rav Ami azt mondja, nincsen halál vétek nélkül, de szíven nefesek, hogy tászít tamusz, ezért kell azt mondja, a bűnös lélek fog meghalni, benla isza be avain ha av, a fiú nem viseli apjának vétkét, ve avla isza be avain ha ben, és az apa nem viseli fiának vétkét. Citkásza cádik alaftie, az igaz ember igazsága van ő rajta, ve risasza rassa alaftie, a gonosz ember gonoszsága és vétke van ő rajta, mindenki magáért felel. Tehát akkor látjuk, ha valaki meghal, ami egy szenvedés, az biztos, hogy a saját maga vétke miatt szenved, és a saját maga vétke miatt halt meg. Másképp nem lehet, hiszen ezért kell egyértelműen ezt mondja. Ényi szurimbilaja van, onnan tudjuk még, hogy nincsen szenvedés vétek nélkül, de szívav a kátibb, és évet pisam, vagy nagy már vajnom. Elverem rajtuk vétkeiket, és szenvedéssel bűneiket. Akkor itt látjuk, hogy az ő bűneik, az ő szenvedésük oka, vétkeik ugyancsak az ő szenvedésük oka. Oké, a Talmud ezzel nem fog kibékülni, és a végén elveti ezt a gondolatot, hogy minden szenvedés és minden halál oka a bűn és a vétek, és ehhez több referenciát is fog most idézni. Mészvé, a Talmud azt mondja, ellentvet ezzel, és azt mondja, Amrum Allah, tanultuk egy brájtában. Amrum Allah, hasra ezt lift nekadosh barakhori bejön, és lenni, mint ne mákon ászta, missza áll oda marisany. Azt mondták az őrangyalok Isten előtt. Világok ura, tulajdonképpen miért határoztál úgy, hogy Ádám, az első ember, halálfia legyen, halandó legyen? Ugye, a Tórában azt olvassuk, hogy ha Ádám nem követi el a bűnt, akkor nem váltunk volna, nem csak Ádám, hanem az emberek nem lettek volna halandóak. Amar lahem, erre azt mondta nekik Isten, mitzva kálaci visszívva avár alá, én egy kis mitzvát adtam neki, egy kis parancsolatot. Nem volt olyan nehéz, csak nem szabad volna enni a fából, a fa gyümölcséből. És azt is megszegte. Amar laj, vállalj, ma is se váron se kímukol a török, ulava mészve. Azt mondták neki, oké, de mi van Mózessel és Áronnal például, akik teljesen büntelenek és létek nélküliek voltak, és mégis meghaltak? Oké, értjük akkor, hogy Ádám meghal. De miért kell meghalni a Mózesnek és Áronnak? Amel lahem mikra echod le cárdik, vele rassal la toiv. Erre azt mondja Isten, és itt egy idézet következik a Kohelet, a Prédikátor könyvéből, egy a megítélése az igaznak és a gonosznak, a jóra és a rosszra. Magyarul, onnan fogva, hogy Ádám vétkezett, innentől fogva már ez a büntetés mindenkire vonatkozik. Ha igaz, ha gonosz, meg fog halni. Mi látszik ebből? Jés, hogy van halál vétek nélkül. Mert ugye Mózes és Áron azt mondja a Brájta, hogy például vétek nélküliek voltak, és mégis meghaltak. Mert azt mondja a Talmud, jó, jogos, van egy ilyen vélemény, hogy van halál vétek nélkül, de Rav Ami nem ezt a véleményt követi, hanem egy másik véleményt követ. Mert van egy másik brájta, Huda Amarki Hájtána. Azt tanította a brájta, egy másik brájta, Rav Simben Lazanaimer, Áf Moiseve Áronbe Chetom Meisu. Rav Simben ezzel azt mondta, hogy Mózes és Áron is a vétkük miatt haltak meg, és nem már, hogy írva van, Ján Loi Hamamtembi. Írva van, hogy azért, mert nem hallgattatok rám, hogy megszenteljetek Izrael fiai előtt, ugye, amikor Mózes és Áron, ahelyett, hogy amikor Mózes és Áron, ahelyett, hogy beszéltek volna a sziklához, hogy víz jöjjön belőle, ráütöttek a sziklára, akkor emiatt ez volt a vétkük, és emiatt haltak meg. Ha én mámtem bia dájnlaig jázmánkemli pateminailam. Magyarul, ha ezt nem követik el, akkor nem jött volna el az ideje annak, hogy meghalljanak. Akkor nem jött volna el az ideje annak, hogy meghalljanak. Tehát akkor ez szerint a vélemény szerint Mózes és Áron is vétkezett, és ezért haltak meg. Magyarul, mondhatjuk azt, hogy Áminak van mire hagyatkozni a korábbi bölcsek tanításaiban, hogy mindenkinek van valamilyen vétke, ami miatt meghal, még Mózesnek és Áronnak is. Azt mondja, a Talmud nem, ez nem alátámaszható. Még mindig nem alátámaszható. Miért? Mészve, álba, mészve, becsősöl, nahas. A következőt tanultuk. Hárman haltak meg a kígyó mérge miatt. Nem hárman, bocsánat, négyen. Négyen haltak meg a kígyó mérge miatt. Ez nagyon szép kifejezés. Meghalni a kígyó mérgében. Ez arra utal, hogyha valakinek nincsen saját vétke, akkor miért hal meg? Azért, mert van egy olyan kollektív emberi vétek, ami Ádám vétke. És ez a vétek, egy olyan kollektív vétek, ami még az ő amúgy személyesen vétek nélküli életét is befoltozza, és ez az ő halálának az oka. Miért nevezzük ezt a kígyó mérgének? Mert a kígyó mérge az szimbolizálja a történetben azt, amikor a kígyó ráveszi Évát és Ádámot, hogy vétkezzenek. Négy olyan ember volt, aki amúgy vétek nélküli volt, és a kígyó mérge miatt halt meg. Ki volt ez a négy? Benyámin, Jákob fia, Amram, Mózes apja, Jisáj, Dávid apja, Kiláv, Dávid fia. Még Kmulugmara, mindegyiket csak A hagyományból tudjuk, hogy így volt. Kivéve egyet, Jisájt, Dávid apját, amelyikben egyértelműen maga az írás utal erre. Az írás, itt Smuel másik könyvének 17-es fejezete, 25-ös mondata, ahol Abigailra Jisáj lányára úgy utal, mint Batnachas, a kígyó lánya. Ez egy kígyó lánya. Szóval a Talmud, aki Batnachas hogy Jisáj lánya volt. Erre azt mondja a Talmud, el a Bas mi sem mész a becsésre a nachas. A kígyó lánya azt jelenti, az a nő, aki annak az embernek a lánya, aki a kígyó mérgében halt meg. Oké. És mindenképpen mit látunk? Hogy azt mondja, hogy négy olyan ember volt, aki vétek nélkül halt meg a kígyó mérgében. Akkor ez melyik véleményt követi ez a felső kettő közül? Illé matánod a málach és sarász, ha az elsőt, amit idéztünk, amikor azt mondta, hogy amelyik ugye azt mondta, hogy Isten megkérdezték az angyalok, hogy Ádám miért halt meg, és azt mondta, hogy azért, mert vétkezett előttem, majd megkérdezték, hogy akkor Mózes és Áron miért halt meg, és erre azt mondta nekik, hogy azért, mert mostantól a gonoszok és a jók is egyaránt kérdemlik ezt a büntetést. Most, hogyha ez a kígyó mérgével foglalkozó Brájta ezt a véleményt követi, az nem lehet, mert akkor nem négy embert sorolt volna, hanem hatot. Mert ugye azt szerint a vélemény szerint Mózes és Áron sem vétkezett. Tehát akkor ez nem stimmel. El a lábrább simen belen az önhú. Akkor kénytelen vagyok azt mondani, hogy a másodikat véleményt követi, és mi volt a második Brájta? A második Brájta arról szólt, hogy Mózes és Áron a vétkük miatt haltak meg. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki a vétek miatt hal meg. Mert csak ő csak Mózes és Áronról beszélt. Mi következtettünk ebből arra, hogy akkor ezek szerint mindenki a saját vétkében hal meg, és ezzel akartuk alátámasztani rá Ami mondását, aki azt mondta, hogy nincs halál vétek nélkül, nincs szenvedés bűn nélkül. De ez se stimmel, mert akkor mert még egyszer, ez se stimmel, mert ugye Simon Ben Lazar hiába azt mondta, hogy Mózes és Áron vétkeztek, ez a Brájta viszont azt mondja, hogy voltak négyen, akik nem vétkeztek, és a kígyó mérge miatt haltak meg. Oké, okay, bárhogy is legyen, akkor a történet vége az az, hogy a Talmud elveszti Rav Aminak a véleményét, és azt mondja, hogy nem igaz az, hogy mindenki a saját vétke miatt hal meg, és nem igaz az, hogy mindenki a saját bűne miatt szenved, mert van olyan, hogy valaki egy kollektív büntetésnek a részében hullik el. A kígyó mérgében. Ez egy nagyon fontos megállapítás. Ugye az egyik oldalról a zsidóság, a zsidó filozófia, erkölcs filozófia, az azt mondja, hogy bármi történik velem, bármilyen szenvedésnek vagyok kitéve a sors által, mindig mindenek előtt tartsak önvizsgálatot. Az az oka az én szenvedésemnek, mert valamit elrontottam. Hogyan tudnék javítani? De azért ez sem abszolút. Szóval mindig egy kis kiegyensúlyozás kell, nem abszolút. Mert lehet, hogy önvizsgálatot tartok, de ha nem találok semmit tényleg, akkor előfordulhat, hogy azt mondom, hogy az emberek, hogy valamilyen kollektív büntetésben nek vagyok az áldozata. Ez egyik dolognak az egyik fel. A másik fele pedig az, hogy ez az önvizsgálat, ez mindig rám vonatkozzon. Ha én vétkezem, akkor mondjam azt, hát önvizsgálatot önvizsgálatot kell tartanom. De amikor egy másik ember vétkezik, akkor ne azt mondjam, hogy na, apukám, tartsál önvizsgálatot, mondjam azt, szegény. Ő neki nincsenek vétkei, biztos, hogy a kígyó mérge miatt halt szenved. Oké. A következő részben, és tulajdonképpen ez fog most kitartani még a tanulás végéig, különböző tanachi figuráknak a vétkeiről lesz szó. Ugye ez egy nagyon érdekes sajátossága a Tanáchnak, a Héber Bibliának, hogy az igazán példaképként állított személyek között is szinte nincs olyan, akinek valamilyen botlását ne jegyezné fel a Tóra. Ez nagyon érdekes dolog. Ugye? Általában egy szent könyv, ezekben a szent könyvekben, Lehavdil, az ember azt látja, hogy ezek a nagy emberek, ezek mind teljesen tiszták, és és makulátlanok voltak. És ettől lesznek példaképek. És egyszer csak a Tanakhban azt látjuk, hogy kezdve Ádámtól, Noé, Ábrahám, Izsák, Jákob, József, Mózes, mindenkinél van egy olyan epizód, ami egy kicsit a makulátlanságot megkérdőjelezi. Kinél kisebb, kinél nagyobb történet, és így ebben nem csak az az érdekes, hogy van egy ilyen történet, hanem az is érdekes, hogy ezt a történetet beveszi a Tóra szerzője a Tóra szövegébe. És ennek van egy nagyon fontos üzenete, ennek az az üzenete, hogy azok a példaképek, akik példaképek, azok tulajdonképpen ugyanolyan emberek, mint mi. Mert ugye a probléma az az, hogyha azt mondanánk, hogy vannak ezek a példaképek, de hát ezek tulajdonképpen ilyen félistenek, hát ezek ilyen teljesen makulátlanok. Akkor igazából ennek a valóság vonzata, és annak a vonzata, hogy ez mennyire kell, hogy mennyire elérhető példakép a számomra, az erősen megkérdőjeleződne. És egy erős képmutatásba fullad az egész vallásos lét. Ha viszont azt látom, hogy ezek az emberek is azért ilyen vagy olyan módon, de azért megbotlottak, akkor az én saját botlásaimmal kapcsolatban is az elkeseredettségem és a csalódottságom egy kicsit tud csökkenni, és arra tud késztetni és biztatni, hogy bár elbotlottam és bár elkövettem hibákat, van lehetőségem nekem is fejlődni és nőni. Nem kell elvárnom saját magamtól, hogy teljesen rögtön makulátlan legyek. Ennek dacára a Talmud ezeket a botlásokat és vétkeket azért próbálja enyhíteni. Ezek nem annyira durvák, mint ahogy a szövegből kiderül. Hogy mi ennek az oka? Valószínűleg az, hogy azért ne essünk át a ló túloldalára sem. Szóval, hogy ne az legyen a Tóra olvasóinak a következtetése, hogy ja, ha ezek ilyen bűnösök voltak, hát akkor mi is. Mi aztán pláne, hogy elereszthetjük a gyeplőt. És ezért a Tóra egy kicsit finomítja és enyhíti, és azt mondja, hát ez azért nem pont úgy volt, és ezt nem szó szerint kell érteni, és nem szó szerint kell olvasni. Az első ilyen, akiről szó van, az Ruvén. Ruvén Jákobnak elsőször az fia, akiről azt olvassuk, hogy amikor Jákob a halálos ágyán megrója fiait, akkor azt mondja Ruvénnek, Oszhilálta jecui ala, te megszentségtelenítetted az én ágyamat. És a szó szoros értelemben ez arra utal, amit a Tóra korábban mond, hogy Ruvén közösült Bilhával, ugye a Jákob egyik feleségével, Ráhelnek a szolgáló lányával. De a Talmud úgy fogja ezt értelmezni, hogy itt nem arról van szó, hogy szó szerint közösült vele, hanem csak megkeverte az ágyakat. Mit jelent az, hogy megkeverte az ágyakat? Azt, hogy amikor meghalt, ugye a négy feleségnek volt négy hálószoba, és hálósátor, és Jákob az egyik sátorról a másikra ment, de azért az állandó ágya az Ráhel sátrában volt. Ez nagyon fájt Leának, és nagyon fájt Ruvénnek, aki Leá elsőszülött fia volt, de elfogadták. Amikor viszont Ráhel meghalt, akkor az arra számított Ruvén, hogy a papa ágya az átkerül Leához, de ehelyett hova került a papa ágya? Bilhához. És ez még jobban fájt, ez nagyon nagy szégyen volt, hogy nem az elsőrangú feleségek körébe, hanem a másodrangú, a szolgáló lányok körébe. Szóval mit csinált? Fogta az ágyat, és átrakta le a sátrába, beleszólt a nagyobb dolgába, és ez az, amire itt utal, és ez jelenti azt, hogy ő hált Bilhával. Akkor azt mondja, bűnös volt, de nem volt az, nem arról szó, hogy tényleg közösült az apja feleségével. Amarab Shmuel Barab Chaina, Amarab Yainasan Kala, Emer Ruvén Chata, bárki, aki azt mondja, hogy Ruvén vétkezett, én előtt olyan, az téved, se nem már, vagy Jugni Jákob, se nem asszor, ahogy olvassuk, Jákob fiai 12-en voltak, ami arra utal, ami lámegy se kulan, kulan, hogy mindannyian egyenlően igazaknak bizonyultak, még Jákob élete végén is. Tehát nem lehet, hogy Ruvén közöttük valóban bűnös lett volna. El a Máni Mekájém, akkor mit jelent az, amit ír a mondat, vagy Iskávesz Bilhapi leges aviv, hogy Jákob, hogy Ruvén meghált Bilhával, apja ágyasával, mert Lámecse Bilbel Macai, és ez azt jelenti, hogy összekeverte apjának az ágyait, bevitte az apja ágyát Bilha sátrából Lea az anyja sátrába, umále alava kasszukil sachavima, és ezért a Tóra úgy beszél róla, minthogyha ő maga vétkezett volna, és ő maga hált volna Bilhában. Tányira misi benne az raj, mert mucal össze cádik, mi össze avam, vilaiba, mász ez elé adaj, Rabsimon ezzel azt tanította, hogy az az igaz ember, Ruvén, az meg lett mentve ettől a vétektől, hogy végül is nem hált Bilhával. Efsar azt is zárai lámaidál hára éval, vagy laim már arul, sajkevi, mélyse, szavébi, javai, hedzeli, adaj. El tudnánk képzelni, hogy ennek az embernek, Ruvénnek a leszármazottai majd ott állnak Évál hegyén, ahogy Mózes 5. könyvének a végén olvassuk, hogy a törzsek egy fele fölment Évál hegyére, átkot mondott a zsidó név fejére feltételes módban. Ha ezt és ezt teszitek, akkor átkozottak lesznek, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És az egyik dolog, amit mondanak, az az, hogy arul sajkévi mése szavi, hogy átkozott az, aki az apja feleségével hál. El tudjuk képzelni, hogy ezt fogják mondani úgy, hogy az ő nagyapjuk az maga ezt elkövette. Hello, Máni, meg Kájáim, akkor mit jelent az, hogy hált Bilhával, apja ágyasával, Elgoin imoi tava, ő neki fájt az anyjával szembeni szégyen, hogy Amári, ma hajsz imi, hajsz a cara le imi, ha már az anyám testvére az fájdalmat okozott az anyámnak, hogy ő volt a kedves feleség Leával szemben, sifhász a hajsz imi, te egyszerre le ami, akkor most pedig az anyám testvének a szolgáló lánya is ebbe a státuszba kerül. Amádo Bilbinéc Maca erre közbelépett, és elvette Jákob ágyát, és áttette le a sátrába. A Hérim, ami is témaca, és Bilbel, Áhással, Skinom, Áhással, Aviv, Vájnik Szívaszkal, Áltik Récő, Elejé, Cuáj. A Hérim azt mondják, hogy nem csak Ruvén ágyát, hanem a Skina, az isteni dicsvény ágyát is bevitte le a sátrába. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy Jákobnak abban a sátorban, ahol a fő hadioszlopa volt, abban a sátorban nem csak a saját ágya volt ott, hanem bevitt még egy üres ágyat az isteni dicsvénynek. Ez volt a jele annak, hogy itt van a fő hadiszállás. És ő nem csak az Jákob ágyát vitt át, hanem ezt a másik ágyat is. Ketten Naim, ahogy a korábbi nemzedékben is találkoztunk ezzel a problémával, Pachaszka Máimál Tajszár. Ugye, amikor Ruvént megfedi Jákob a halálos ágyán, akkor azt mondja, mint a víz haragja, ne legyél olyan. És az a szó, hogy víz haragja, Pachaszka Máim, Pachaz, ez egy mozaik szó, és különböző rabbi különböző módon értelmezik, hogy mit jelent ez a mozaik szó. Ez a három betű, P, Chet, és Zájn, ez mit jelent? Rabbi Lazarai, mert Pasto, Hafto, Zalto, mindegyiknél ugye három szó, ami ennek a mozaik szónak a kezdőbetűvel kezdődik. Pasto, elsietted, hafto, bűnös lettél, zalto, lekezelő voltál. Rabbi Shua Omer, passato al das, megszegted a vallást, ha tosso, vétkeztél, zoniso, nemi bűnt követtél el. Ugye akkor ez szerint a vélemény szerint tényleg szó szerint tette azt, amit tett. A többiek nem így értelmezik, de ugye ha ez a rövidítésnek a jelentése, akkor ezek szerint tényleg elkövette a bűnt. Remangam lélaj, mert pilalto halto zorhat filoszho. Imádkoztál, könyörögtél, imád megmentett téged. Amara bingam lél, a dain cichim annule majd di. Még szükségünk van Rebbe Lazermai díj tanítására ahhoz, hogy tényleg bizonyítani tudjuk, erős legyen a bizonyíték, hogy nem vétkezett a szó szoros értelmében, tehát hogy nem a szó szoros értelmében hált Bilhával. Mit mondta Rebbe Lazermai díj? Egy kicsit fordítsuk meg ezt a szót, ha folyik ezt a téveve dörsa, ne az legyen a sorrend, hogy P, Het, Zájn, hanem legyen az a sorrend, hogy P, Zájn, Het, sőt, itt ő a Hetet kicseréli Hére. És azt mondja, az asto, felháborodtál, hirta ato, visszatartottad magad, parcha het mimcha, és a bűn eltávozott tőled. Avval már van Amrila Rav Jirmia bar Abba, ő másképp magyarázza ezt a három betűt. Ez a hárta önsősör davar, emlékeztél, hogy milyen büntetése van ennek a dolognak. Ha liszjátszmech a hajli gadol, visszatartottad magad minden fájdalom dacára, pirástami láhtaj, és eltávolodtál a bűntől. Oké, okay, bár is legyen, látjuk, hogy a Talmud nagyon igyekszik azt bizonyítani, hogy Ruvén nem szó szerint vétkezett. Következő két figura, akiről most szólni fogunk, akik ugyancsak nem a szó szoros értelmében vétkeztek, az Eli két fia. Ugye Eli volt Silóban, még egyszer kicsit a történelembe menjünk vissza, ugye a miután zsidók elfoglalják Izraelt Mózes után, ugye következik a bíráknak a kora. A bírák ugye egymást követik, és ennek az időszaknak a végén, ennek az időszaknak a nagyobbik részében a szentély Silóban áll. Ugye még Jeruzsálemet nem foglalják el, majd csak Dávid lesz, aki elfoglalja Jeruzsálemet, és utána a fia Jeruzsálem építi fel, a fia Salamon építi fel Jeruzsálemben a szentélyt. Silóban van a szentély, és Silóban Eli a főpap, és a történet ugye Sámuel könyvében szerepel, Elinek két fia van, akik Hofni és Pinchász, és ugye a történetnek a kifutása majd különben az lesz, hogy Sámuelt odaviszi Hanna, Anna, itt köszöntjük Annákat, köszöntöm az édesanyámat, aki ugyancsak Anna, és itt van közöttünk, Anna, Hanna, Hanna fia Sámuel, akit ugye megígér Hanna, hogy föl fog Istennek ajánlani, hogyha végre Isten megáldja és teherbe esik, és amikor megszületik Sámuel, akkor fölviszi a szentélybe, és ott Silóban ugye Sámuel látja, hogy mi történik, hogy milyen korruptá vált a papság. Ugye Eli két fia, Pinchász és Hofni visszaél a helyzetével, és azok, akik áldozatokat hoznak, azokkal visszaélnek. Mi hogyan élnek vissza? Hogy például az áldozati húsból, akkor is, ha nem járna nekik, akkor elvesznek, vagy extra kenő pénzeket, kenő húsokat várnak el. És van egy olyan része is a szövegnek, ahol úgy tűnik, mintha azokkal az asszonyokkal, akik áldozatokat hoznak, azokkal az asszonyokkal ők nemi bűnöket követnének el. Ugye, hát a MeToo mozgalomnak ott is lett volna már létjogosultsága. Ezt most csak kicsit karikírozva mondom. Tehát, hogy na, akkor voltak hajlandók az áldozatokat meghozni, hogyha ezek az asszonyok, ha úgy tetszett, akkor testükkel füzettek ezekért a szolgálatokért. De a Talmud próbálja ezt kimagyarázni, és próbálja úgy értelmezni, ez nem szó szerint értendő, nem úgy kell ezt érteni, hogy tényleg visszaéltek a helyzetükkel, és a testüket kérték ezeknek az asszonyoknak, hanem csak visszaéltek a helyzetükkel, és marasztalták őket azzal, hogy az asszonyok nem voltak benne biztosak, hogy az áldozatukat másnap meg fogják hozni, és ezért egész éjszaka ott kellett, hogy maradjanak, és ezért a férjeik egy éjszakán át hiányolták őket, és ezért olybá vétetett, minthogyha Hofni és Pinchász kihasználta volna a testüket. Amarab is múlbának mén, amarab éjjelnek, kola aimeb né Eli hatuk, bárki, aki azt állítja, hogy Eli fiai vétkeztek, az téved, és nem áll be Sam, snéb né Eli, ahogy írja Sámuel könyvén, ott volt Eli két fia, Hofni és Pinchász, Kajáninál sem, akik Isten, Hofni és Pinchász, aki Isten papjai voltak. Szavallak Ráv, ő Ráv véleményét követi, de amár Ráv Pinchász lojhatta, Ráv azt mondta, hogy Pinchász nem vétkezett, Mák is Hofni le Pinchász, Mák Pinchász lejhatáv, Hofni lejhatá, és Hofni és Pinchász egyenlő státuszban voltak, tehát hogyha Pinchász nem vétkezett, akkor Hofni sem vétkezett. Elo máni me kájém ase iskevun esz a nosim, akkor mit jelent az, hogy háltak azokkal az asszonyokkal, akik a szentélyhez járultak, mi tojh se sihu esz kinehem. Mivel visszatartották az áldozataikat, visszaélve a helyzetükkel, mindenféle kenőpénzeket kérve, akkor egész addig, amíg ez nem rendeződött, volt, hogy több napig ott kellett, hogy maradjanak az asszonyok, és volt, hogy egy éjszakát is ott kellett, hogy töltsenek, és ezzel a férjeik hiányolták őket, és olyan, mintha meglettek volna csalva. Gufa, Amaráv, Pinchas lőjhata, ugyanezt a tanítást olvassuk, hogy Náv azt mondta, Pinchas nem vétkezett, se nem árva hiabben a hitajva hiabben Pinchasben éli kajnlá sem. Ugye úgy utal rá Sámuel, mint Isten papja, Efsar se hatabi adövek, azt mondja, hogy lehetséges az, hogy ő vétkezett és Isten papjának nevezi. Valójában nem, mert már írva van Malachi profétánál, Jáhez a semmi is, se Jászena, érve ajnem a Jákő, Mágis Mikhalás, sem szakarész, hogy azt nevezi Isten emberének, aki vétlen. Im Yisrael, hú, löj jelöj, érbek a hamim, löj öjnöbetál midim, im kajenu, löj jelöj ben, mágis mincha, ez azt is jelenti Malachi tanítása, hogy az, aki vétkes, az nem lesz, annak nem lesznek leszármazottjai, hogyha kohén, Pinchasnak voltak leszármazottai, tehát tudhatjuk, hogy nem volt vétkes. El a láv smáj, min a Pinchas löj hata, mindebből láthatjuk, hogy Pinchas nem a szó szoros értelmében volt vétkes. El a hagszíva se iskevón, akkor mit jelent az, hogy hált, vagy háltak az asszonyokkal? Iskevén, szív, ez azt jelenti, hogy visszatartott, mert a szó az, hogy iskevún, hogy velük hált, az azt is jelenti, hogy iskevén ott tartotta őket alvásra, ami azt jelenti, hogy nem tudtak hazamenni, mert nem voltak benne biztos, hogy az áldozat tényleg meg lesz hozva. Vagy szív, ál banáj, szív, ki loj, tojva hasmua, akkor miért volt az, hogy Eli megfette őket, és többes számban szól róluk, akkor ezek szerint Pinchas is vétkezett, Amaradnak van Yitzhak, Bnikszív, nem az van írva, hogy fiaim, hanem az van írva, hogy fiam, ezt csak úgy lehet olvasni, hogy fiaim, ugye itt itt arról van szó, hogy a pontozás ugye a héber szövegben meghatározója a magánhangzóknak, és ugyanazzal a pontozással van írva egyes számban, hogy fiaim és fiam, és ezért nem tudhatjuk, hogy Eli csak Hofnihoz beszélt, és Hofni volt vétkes, de Pinchas nem volt vétkes, vagy mind a ketten voltak vétkesek. Amara funabrei is mua, vahakszív ma virim, ám hasem, akkor miért van az írva róluk, hogy vétkesek voltak? Amara funabrei szív ma viram, vahakszív nép liám, tösen se hajjal, hogy Pinchas nem tudsz lehafni, de mikha málaravak azok írva hata. Végül is arra jutott Almut, hogy Hofni vétkes volt, Pinchas nem volt vétkes, de Pinchasnak az volt a vétke, hogy figyelmeztethette volna Hofnit, és visszatartothatta volna a vétektől, de ezt ő nem tette. Idáig tartott a mai tanulásunk. Holnap még folytatjuk Pinchas és Hofni történetét, illetve ezeket a mélyebb filozófikus gondolatokat. Köszönöm mindenkinek a mai figyelmet, és holnap reggel ugyanebben az időpontban találkozunk. Addig is mindenkinek legyen egy gyönyörűen szép napja.